Nagyjából ez minden, hajolt a királyné az udvarnagyhoz. Kezdhetjük, Visszegerd. Az udvarnagy tapsolt. Tálakat és korsókat cipelő szolgák hosszú sora indult útjára az asztal körül, a lakoma résztvevői pedig elégedetten felmordulva köszöntötték őket. Kalanté szinte nem evett, kedvtelenül piszkálgatta ezüst villájával a feltálalt fogásokat. Drogodár, aki csak bekapott valamit sietősen, tovább nyűtte a lantját. A többi vendég azonban valódi pusztítást vitt végbe a sült malacok, szárnyasok, halak és kagylók között, amiben leginkább a rőt Krahan Krejt járt az élen. Az Atrei Reinfán szigorúan dorgálta az ifjú Windhelm herceget, egyszer még a kezére is rácsapott, mert az almaboros korsóért próbált nyúlni. Kotkodá, ha csak egy pillanatra abbahagyta a csontok szopogatását, azzal örvendeztette meg asztaltársait, hogy a mocsári teknős füttyét utánozta. Egyre vidámabb lett a hangulat. Felhangzottak az első, de mindegyre ügyetlenebb pohárköszöntők. Kalanté megigazította hamuszürke, göndörfürtjei nyugvó, vékony aranykoronáját, majd finoman Geralt felé fordult, aki épp azzal volt elfoglalva, hogy széttörje egy hatalmas, vörös langusztarák páncélját. No, vajákom, szólt. Most már épp elég nagy a hangzavar körülöttünk, hogy titokban válthassunk néhány szót. Kezdjük a formaságokkal. Örvendek, hogy megismerhetlek.
Az öröm kölcsönös, királyné.
A formaságok után jöjjön a lényeg. Munkát ajánlok neked.
Magam is kitaláltam. Ritkán hívnak meg puszta rokon szemből lakomákra.
Mit lehet tenni? Minden bizonnyal nem vagy izgalmas asztaltárs. Akad még valami, amit már kitaláltál?
Akad éppen.
És mi lenne az?
Elmondom, amint elárulod, miféle feladatot tartogatsz nekem, királyné.
Geralt, felelte Kalanté, miközben ujjaival smaragdnyakékét piszkálta, mennek a legkisebb köve is akkora volt, mint egy cserebogár. Mit gondolsz, miféle feladatot tartogathatok egy vaják számára? Mégis mit? Hogy ásson kutat? Hogy tapassza be a tetőn a lyukakat? Szőjön goblányt, ami bemutatja az összes pozitúrát, amit Fridán király és a szép Cerro kipróbáltak a nász éjszakájukon. Magad tudod talán a legjobban, miben is áll a hivatásod.
Így van, tudom. És most már elmondhatom, mit találtam még ki, királyné.
Kíváncsian várom.
Úgy találtam, hogy mint sokan mások, összetéveszted a hivatásomat egy egészen másik szakmával.
Ó! Úgy tűnt, a fesztelenül drogodár kesergő lantja felé hajoló Kalanté eltűnődött, gondolatban már nem a teremben járt. És mégis, Geralt, kik azok a többiek, akik oly számosak, és akikkel voltál szíves összehasonlítani tudatlanságomban? És miféle szakmával keverik össze azok a balgák a hivatásodat?
Királyné,
szólt Geralt nyugodt hangon.
Útban Cintra felé találkoztam parasztokkal, kalmárokkal, házaló törpökkel, üstkészítőkkel és favágókkal. Beszéltek nekem az éhínről, aminek valahol a környező erdőkben van a rejtek helye. Egy kis házacska, három karmos csirkelában. Említették a rémsáskát, ami a hegyekben fészkel. Az acsákat és az óriás százlábókat. Biztosan akad itt Manticore is, ha jó helyen keresik. Sok is a feladat, amit egy vaják elvégezhetne anélkül, hogy idegen tollakkal és címerekkel ékeskedne.
Nem válaszoltál a kérdésemre?
Királyné, nem kétlem, hogy a szövetség Skellige-vel, amely a lányot Frigye által köttetik meg, fontos Cintrának. Lehetséges, hogy a cselszövők, akik ezt meg akarják akadályozni, rászolgálnak a leckére, és oly módon, hogy abba az uralkodó ne keveredjen bele. Minden bizonnyal az volna a legjobb, ha ezt a leckét egy teljesen ismeretlen, négytől kinemestől kapnák, aki aztán rögvest eltűnik a színről. És akkor válaszolok a kérdésedre. Összekevered a hivatásomat a bérgyilkosok szakmájával. Azok, akik oly számosak, mindazok, akiknek hatalmuk van. Nem első alkalommal hívnak olyan udvarba, ahol az uralkodó problémáinak megoldásához szükség van a gyors karcsapásokra. de én sosem öltem pénzért embert, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz ügyért. És sosem fogom ezt tenni.
Ahogy fogyott a sör, a hangulat az asztalnál egyre magasabbra hágott. A vörös Krachenkreid lelkes közönséget talált a Tweet melléki csatáról szóló beszámolójához. Egy szószba mártott csont segítségével rajzolta fel az asztalra a térképet, amin aztán hangosan ordítva bemutatta a taktikai lépéseket. Kotkodá, gúny neve találó volt hát bizonyítandó, hirtelen kotkodácsolni kezdett, akár a lehető legvalódibb kotlós, a vendégek körében általános jókedvet, a szolgák között ellenben riadalmat keltve, mert megvoltak róla győződve, hogy egy madár, kijátszva az éberségüket, valahogy bejutott az udvarról a terembe. Úgy tűnik, a sors egy túlságosan is elmés vajákkal büntet. Kalanté elmosolyodott, de hunyorgó szemében harag csillogott. Egy vajákkal, aki a tisztelet, vagy akár csak a kötelező udvariaskodás árnyéka nélkül leleplezi az intrikámat és elvetemült gyilkos terveimet. De nem homályosította el véletlenül a szépségem, és az elbűvölő személyiségem okozta káprázat, a józan ítélő képességedet? Soha többé ne tégy ilyet, Geralt. Ne szólj így azokhoz, akiknek hatalma van. Akad köztük nem is egy, aki nem felejteni el a szavaidat, és találkoztál királyokkal, tudod, hogy megvannak a maguk módszerei. A tőr, a méreg, a tömlöc, a tüzes fogók. Sok száz, sok ezer módszerhez nyúlhatnak azok a királyok, akik meg szokták bosszolni a büszkeségükön esett sérelmet. El sem hinnéd, Geralt, mennyire könnyű megsérteni némelyik uralkodó büszkeségét. Kevés közöttük, aki nyugodtan tűri az olyan szavakat, mint a nem fogom, vagy a soha. De mit is beszélek? Az ilyet elég beszéd közben félbeszakítani, vagy oda nem illő megjegyzést tenni, és már is garantált a kerékbetörés. A királyné összekulcsolta fehér, keskeny kezeit, és némi hatásszünetet keltve könnyedén hozzájuk érintette az ajkát. Geralt nem szólt közbe, és nem tett semmiféle megjegyzést. A királyok, folytatta Kalanté, két csoportra osztják az embereket. Az egyiknek parancsolnak, a másikat megvásárolják. Vagyis annak a régi elcsépelt igazságnak hódolnak, mely szerint mindenkit meg lehet vásárolni. Mindenkit. Csupán pénz kérdése. Egyetértesz ezzel? Minek is kérdem. Elvégre vaják lennél. Elvégzed a munkádat és felveszed a fizetséget. Veled kapcsolatban a megvásárolni szó elveszti megvetett felhangját. Ugyanígy a pénz kérdése a te esetedben magától értetődő. A feladat nehézségétől, a megvalósítás színvonalától, a mesterségbeli tudástól függ. És a hírnevettől, Geralt. A vásárokon a koldusok a ríviai fehérhajú vaják tetteiről énekelnek. Ha csak a fele igaz volna, azt kell mondanom, hogy a szolgálataid ára nem lehet alacsony. Olyan egyszerű és hétköznapi dologra kérni fel téged, amilyenek az udvari intrikák és a gyilkosság, pénzpocsékolás volna. Elvégezhetik az ilyesmit más, olcsóbb kezek is. Üvöltött fel hirtelen Kotkodá, zajos sikert érve el a sorra következő állat utánzásával. Geralt nem tudta, milyen állat lehetett, de soha nem szeretett volna találkozni vele. Amikor megérezte magán a királyné nyugodt, méregzöld tekintetét, félrefordult. Drogodár lehorgasztotta a fejét, arcát nem is lehetett látni a kezére és hangszerére hulló őszhaj függönyétől, úgy játszott tovább halkan a lanton. Ugyan már, Geralt, mondta Kalanté, miközben egy kézmozdulattal megtiltotta a szolgálnak, hogy megtöltse a serlegét. Én beszélek, te meghallgatsz. Lakomán vagyunk. Mindannyian jól szeretnék szórakozni. Szórakoztas! Kezdenek hiányozni a találó megjegyzéseid és az éleseszű kommentárok. El kellene egyébként egy-két bók is. Kifejezhetnéd hódulatod, vagy biztosíthatnál az engedelmességedről. A sorrendről magad határozhatsz. Mit mondhatnék, királyné? Szólt a vaják. Kétség kívül kevés érdekes asztaltárs vagyok. Nem győzök csodálkozni, hogy épp engem tüntettél ki a megtiszteltetéssel, hogy elfoglalhattam ezt a helyet.
hiszen ültethettek volna ide valaki sokkal a megfelelőbbet is. Bárkit, akit csak kívánhatsz. Elég lett volna valakire ráparancsolni, vagy valakit megvásárolni, hiszen csak pénz kérdése.
Mondd csak, mondd!
Kalanté hátrahajtotta a fejét, lehúnyta a szemét, ajkára látszólag kedves mosoly vándorolt. Ezért aztán megtiszteltetés és öröm a számomra, hogy a cintrai Kalanté királyné mellett ülhetek, kinek szépségét csak a bölcsessége múlja felül. Hasonlóképpen nagy megtiszteltetés számomra, hogy a királyné kegyeskedett hallani felőlem, és annak alapján, ami a fülébe jutott, nem szeretne engem hétköznapi dolgokra felkérni. Tavaly télen Robarik herceg, aki nem volt ilyen kegyes, megpróbált engem felbírálni, hogy keressem meg azt a szépséges leányzót, aki elmenekült a bárból, miután elege lett az ordinári udvarlásból. Még a cipőjét is elvesztette. Nehéz volt elmagyaráznom neki, hogy ehhez udvari vadász kell, nem pedig vaják.
A király nérejtélyes mosolyjal hallgatta.
Más uralkodók pedig, akik bölcsességükben alulmaradtak veled szemben, Kalanté asszony, nem átallottak nekem hétköznapi feladatokat ajánlani. Általában a leghétköznapig módon el kellett volna vennem a mostoha fiúk, mostoha apjuk, mostoha anyjuk, nagybátyjuk vagy a nagynénjük életét. Felsorolni is nehéz. Azt gondolták, csak pénz kérdése.
A királyné mosolya bármit jelenthetett.
Megismétlem hát, biccentett könnyedén Geralt, hogy alig félek a bőrömbe a büszkeségtől, amiért melletted ülhetek, asszonyom. Márpedig a büszkeségnek rendkívül nagy a jelentősége nekünk, vajákoknak. Nem is hinnéd, királyné, hogy mekkora. Egy munkát ajánló nagyúr egyszer megsértette egy vaják büszkeségét, mert nem számolt sem a becsülettel, sem a vajákok törvényével. Mi több, nem vette tudomásul az udvarias elutasítást sem. Megpróbálta visszatartani a vajákot attól, hogy a kastélyát elhagyja. Mindenki, aki később megemlékezett az esetről, egyetértett abban, hogy nem ez volt a nagyúr legjobb ötlete.
Geralt! Szólalt meg pillanatnyi hallgatás után Kalanté. Tévedtél? Nagyon is érdekes asztaltársaság vagy.
Kotkodá lesöpörte a sörhabot a bajszáról és a kabátja elejéről, aztán hátravetette a fejét és éles hangon felvonyított, remekül utánozva a nőstény farkas üvöltését párzás idején. A kutyák az udvaron és szerte a környéken vonyítva válaszoltak. Az egyik strepti fivér, alkalmasin derzsidomb, sörbe mártotta az ujját és széles vonalat rajzolt a Krachenkreit által felvázolt alakulat köré.
Vétkes hozzá nem értés! Kiabálta. Nem szabadott volna így tenni. Éde, a szájra kellett volna vezényelni a lovasságot és oldalról lecsapni.
Há! Ordított fel Krachenkreit, és csontjával az asztalra csapott, szószal fröcskölve be szomszédjai tunikáját és arcát.
És meggyengíteni a közepet, a kulcspozíciót? Marhaság! Csak az nem manőverez ilyen helyzetben, aki vak, vagy akinek elment az esze. Úgy van, helyes!
Kiabálta az Atrei Windham.
Ki kérdezett téged, szaros? Szaros, aki mondja. Befogod a pofádat, vagy ellátom a bajod ezzel a csonttal. Maradj a fenekeden és hallgass, Krach!
Kiáltotta a Ice Turszák, félbeszakítva beszélgetésért visszagándal.
Elég a veszekedésből. Ej, no! Drogodár uram, kár a te tehetségedért. Igazán több figyelem és komolyság szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a te szépséges, ám de igen csendes muzsikádat hallgassa. Drake Bondu, hagyd abba a szürcsölést és az abálást. Ennél az asztalnál senkinek nem teszel a kedvére, sem az egyikkel, sem a másikkal. Fújd fel a dudádat és örvendeztesd meg a fülünket rendes, harcosnak való zenével.
Engedelmedd el, nemes lelkű Kalanté.
Ó, anyám,
súgta a királyné Geraltnak, miközben néma megadással egy pillanatra a kőboltozatra emelte szemét. De bólintott beleegyezésképpen, ajkán egészen természetes és barátságos mosollyal.
Drake Bondu,
szólt Aist.
Játszd el nekünk a dalt a Kotbuszi csatáról. Az legalább nem hagy bennünk kétségeket a parancsnokok taktikai húzásait illetően. Ahogy arról sem, ki nyerte el ott az örök dicsőséget. Éljen a hős cintrai Kalanté! Éljen, dicsőség neki! Kiabálták a vendégek, míg megtöltötték serlegeiket és agyagpoharaikat. Drake Bondú dudája előbb bajos hangon zümmögni kezdett, aztán rettenetes, hosszantartó és szüntelen változó hangú jajveszékelésben tört ki. A vendégek énekeltek és közben verték a ritmust, vagyis inkább azzal dörömböltek az asztalon, ami csak a kezükbe akadt. Kotkodá móvon figyelte a kecskebőrtömlőt, minden bizonnyal megbabonázta a gondolat, hogy a belsejéből előtörő rémisztő hangokat felvehetné a saját repertoárjába. Kodbusz, mondta Kalanté és Geráltra pillantott. Az első csatám. Bár félek, felháborodást és megvetést keltek a büszke vajákban, mégis bevallom, hogy ott és akkor pénzért ütköztünk meg. Az ellenség olyan falvakat égetett fel, amik nekünk fizettek úrbért. És mi telhetetlenségünkben és mohóságunkban, ahelyett, hogy engedtük volna, harcba indultunk. Egy mindennapos ok, egy mindennapos csata, a mindennapos 3000 hullával, amit a hullók felzabálnak. És nézd csak, ahelyett, hogy szégyenkeznék, ülök itt büszkén, mint a páva, mert rólam énekelnek a dalban. Még akkor is, ha ilyen förtelmes, barbár muzsikára. Újra az arcára hívta a mosoly boldogságot és jó indulatot árasztó paródiáját, közben üres serlegét felemelve válaszolt az asztal teljes hosszában felhangzó tósztokra. Geralt hallgatott. Folytassuk! Kalanté elvette a fácáncombot, amit Drogodár nyújtott neki, és hálásan rágcsálni kezdte. Ahogy mondtam, felkeltetted az érdeklődésemet. Mondták mások, hogy ti vajákok, érdekes kaszt vagytok, de nem nagyon hittem. Most már elhiszem. Ha megütnek, olyan hangot adtok, ami elárulja, hogy vasból kovácsoltak titeket, és nem csirkeszarból tapasztottak. De ez semmit nem változtat a tényen, hogy azért vagy itt, hogy egy feladatot végrehajts. És el fogod végezni, okoskodás nélkül. Annak ellenére, hogy nagy kedve lett volna, Geralt mégsem mosolyodott el a maga tiszteletlen, undok módján. Tovább hallgatott. Azt hittem, morogta a királyné, aki úgy tűnt, minden figyelmét a fácáncombra fordítja, hogy erre mondasz valamit, vagy hogy megmosolyogsz. Ha mégsem, annál jobb. Megkötöttnek tekinthetem az egyességünket? Homályos feladatokat, szólt a vaják szárazon. Nem lehet világosan végrehajtani, királyné. Mi itt a homályos? Hiszen rögtön kitaláltál mindent magad is. Valóban az a tervem, hogy szövetségre lépek Skellige-vel, méghozzá a lányom Pavetta házassága révén. Abban sem tévedtél, hogy feltételezted, ezeket a terveket veszély fenyegeti. Ahogy abban sem, hogy azért van rád szükségem, hogy ezt a veszélyt elhárítsd. De eddig tartott a leleményed. Nagyon kellemetlenül érint, hogy azt feltételezted, összetévesztem a hivatásodat a bérbakó szakmájával. Vedd tudomásul, Geralt, hogy azon kevés uralkodó közé tartozom, akik pontosan tudják, mivel foglalkoznak a vajákok, és mire érdemes őket felkérni. Másrészt viszont, ha valaki olyan gyakorlattal rendelkezik az emberölésben, mint te, még ha nem is a pénzkereset vezette ebben, nem illene csodálkoznia, amiért sokan tartják a terület szakértőjének. A híred megelőzött, Geralt, és jóval hangosabb Drake Bondú istenverte dudájánál. És legalább olyan kevés a kellemes felhangja. A dudás, bár nem hallhatta a királyné szavait, befejezte a koncertet. A vendégek jutalmul kaotikus, lármás ünneplésbe fogtak, hogy aztán megújult lelkesedéssel adják át magukat az ételhalmok és az ital pusztításának, a legkülönfélébb csaták menetét felidézve és illetlenül tréfálkozva az asszonynép rovására. Kotkodá dörgő hangokat hallatott, amikről nem lehetett megállapítani, hogy egy újabb állatot utánoztak-e, vagy csak túlterhelt gyomrán próbált könnyíteni. Ace Tursach messze előre hajolt az asztal fölött. Királyné, mondta. Bizonyára fontos oka van annak, hogy minden idődetemen négy tülki úrnak szenteled, de legfőbb ideje, hogy találkozhassunk Pavetta király kisasszonnyal. Mire várunk? Felteszem, nem arra, hogy Krahankreit lerészegedjen. Márpedig közel az a pillanat. Igazad van, Ejszt, mint mindig. Kalanté melegen elmosolyodott. Geralt nem győzött csodálkozni, milyen sok színű is a mosolya. Valóban rendkívül fontos dolgokat kell megbeszélnem a méltóságos Ravix-szal, De ne aggódj, rád is jut majd idő. Ám ismered az elvem. Előbb a munka, aztán a szórakozás. Haxo uram! A királyné felemelte a kezét és biccentett a kastellánnak. Haxo szó nélkül felállt, meghajolt, aztán gyorsan felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a sötét lépcsőházban. A királyné ismét a vajákhoz fordult. Hallottad? Túl sokáig fecsegtünk. Ha Pavetta végre abba hagyja a tükör előtti billegést, rögvest itt lesz. Hegyezd hát a füledet, mert nem fogom elismételni. Szeretném elérni azt, amit elterveztem, és amit több-kevesebb sikerrel magad is kitaláltál. Semmiféle más megoldás nem jöhet számításba. Ami téged illet, választhatsz. Cselekvése kényszeríthetlek parancsal. Nem hiszem, hogy az engedetlenség következményeiről túl hosszan kellene értekeznem. Tudnod kell, hogy az engedelmességet busásan megfizetem. A másik lehetőség, hogy elvállalod, mint egy megbízást. Fizetségért. Vedd észre, nem azt mondtam, meg tudlak vásárolni. Úgy döntöttem, nem sértem meg a vajáki büszkeséged. Igaz, milyen hatalmas a különbség? A különbség hatalmas volt-a. Valamiképp elkerülte a figyelmemet. Erőltess hát meg jobban a figyelmet, ha hozzád beszélek. A különbség, kedvesem, abban áll, hogy a megvásároltnak mindenki a saját belátása szerint fizet. De az, aki megbízást teljesít, maga nevezi meg az árat. Világos? Többé-kevésbé. Tegyük hát fel, hogy a fizetett megbízást választom. Azért csak tudnom kellene találni, miben is kellene állnia a megbízatásomnak. Nem, nem kell. A parancsnak természetesen világosnak és egyértelműnek kell lennie. Más a helyzet, ha valaki fizetségért vállal a szolgálatot. Engem csak az eredmény érdekel. Semmi több. Az a te gondod, milyen eszközökkel biztosítod ezt nekem. Ahogy Geralt felemelte a fejét, tekintete találkozott erszényes, sötét, átható pillantásával. A skelligei druida mindvégig a vajákra emelve szemét, egy kenyérdarabot morzsolgatott a tenyerében, morzsákat hullatva, mintha csak elgondolkodott volna. Geralt lenézett. A tölgyasztal lapján a morzsák, kása szemek és a languszta páncéljának vöröses darabkái olyan gyorsan mozogtak előtte, mint a hangyák. Rúnákba rendeződtek. A rúnák egy pillanatra szóvá álltak össze. Kérdéssé. Erszényes várt, nem vette le róla a szemét. Geralt alig észrevehetően bólintott. A druida lehunta a szemét, és rezzenéstelen arccal lesöpörte a morzsákat az asztalról. Nemes urak! Kiáltotta a herold. A cintrai Pavetta! A vendégek elhallgattak, valamennyien a lépcső felé fordultak. A kastellán és a skarlát színzekés szőke apród mögött lassan leeresztett fejjel lépkedett a királylány. A haja ugyanolyan színű volt, mint az anyjáé, hamuszürke, de ő két vastag, az öve alá érő varkocsba fonva hordta. A mester ilyen faragott kameával díszes diadémon és a hosszú, ezüstszürke ruháját a csípőjéhez szorító, apró aranyszemekből készült övön kívül Pavetta nem viselt más ékszert. Az apród, a herold, a kastellán és Visszegert kíséretében a királylány elfoglalta a szabad helyet Drogodár és Eisturzár között. A daliás szigetlakó rögtön gondoskodott számára egy serlegről, és beszédbe elegyedett vele. Geralt úgy vette észre, a lány sosem válaszol egy szónál többel. Szemét szüntelenül lesütötte, egész idő alatt elfedte hosszú szempilláival, még a hangos pohárköszöntők közben is, amelyek az asztal különböző pontjai felől áradtak felé. Szépsége kétségtelenül hatása alá vonta a lakomázókat. Krachenkreit abbahagyta az üvöltést és némán bámulta Pavettát, még a korsó söréről is megfeledkezett. Az Atrei Windham szintúgy majd felfalta a királylány tekintetével, arca közben a vörös különféle árnyalataiban játszott, mintha csak a homokóra utolsó néhány szemcséje választaná el a közös ágytól. Gyanúsan figyelmesen tanulmányozták a lány finom arcvonásait, kockodá és treptifivérek is. Aha, jegyezte meg halkan Kalente, aki láthatóan örült a hatásnak. Mit mondasz, Geralt? Minden álszerénység nélkül a lány az anyjára ütött. Már-már sajnálom odaadni Krachnak, annak a vörös fajankónak. Abba helyezem minden reményem, hogy a tacskó valaki Eisztúrszákhoz méltóvá növi ki magát. Végtére is ugyanaz a vér. Figyelsz rám, Geralt? Cintrának szövetségre kell lépnie Skellige-vel, mert ez diktálja az államérdek. A lányomnak a megfelelő férfihoz kell hozzámennie, mert az én lányom. Pontosan ezt az eredményt kell számomra biztosítanod.
Nekem kellene biztosítanom, hogy beteljesüljön, nem elegendő a te akaratod, királyné.
A dolgok vehetnek olyan fordulatot, hogy nem elegendő.
És mi lehetne erősebb a te akaratodnál?
A végzet.
Aha. Ezért hát nekem, szegény vajáknak kell szembeszállnom a királyi akaratnál is erősebb végzettel. Egy vaják, aki megvív a végzettel. Milyen ironikus.
Mi ebben az ironikus?
Nem fontos. Királyné, úgy fest, hogy a megbízás, amelyre felkérsz, a lehetetlent kísérti.
Ha a lehetségessel kacérkodna, sziszegte Kalanté mosolygós ajkai közt, magam is megoldanám. Nem lenne szükségem a híres Réviai Geraltra. Hagyd abba az okoskodást. Mindent el lehet intézni, csak pénz kérdése. A fenébe is biztosan szerepel a ti vaják árjegyzéketekben egy összeg azért, ami a lehetetlent kísérti. Ha jól sejtem, nem is kicsi. Te garantálod az eredményt, amiről beszéltem? Én pedig megadom, amit csak kívánsz.
Hogy is mondtad, királyné?
Megadom, amit csak kívánsz. Nem szeretem, ha arra kérnek, hogy megismételjem magam. Elgondolkodtad vajákom, hogy vajon minden feladat végrehajtása előtt megpróbálod épp úgy elvenni a megbízót kedvét, ahogyan az enyémet? Az idő szalad. Válaszolj. Igen vagy nem?
Igen.
Jobb így, Geralt. A válaszaid egyre közelebb kerülnek a tökéleteshez. Egyre jobban emlékeztetnek arra, amit várok, amikor a kérdést felteszem. És most óvatosan nyújtsd ki a bal kezedet, és simítsd végig a trónon támláját. Geralt becsúsztatta a kezét a kék-sárga drapéria alá. Szinte azonnal rátalált a lapjával a kordován bőrrel húzott támlához erősített kardra. A jól ismert kardra.
Királyné,
szólt halkan.
Én már eltekintve attól, amit korábban az emberölésről mondtam, bizonyára tisztában vagy azzal, hogy a végzettel szemben többre van szükség egy kardnál.
Tisztában vagyok. Kalanté elfordította a fejét. Szükség van még egy vajákra is, aki a markolatát fogja. Mint látod, erről is gondoskodtam.
Királyné.
Egy szóval se többet, Geralt. Túl hosszasan szervezkedünk. Néznek minket. Ezt kezd megdühödni. Beszélgess egy keveset a kastellánnal. Egyél valamit, így áll hozzá. De ne túl sokat. Szeretném, ha a karod biztos maradna. A vaják engedelmeskedett. A királyné csatlakozott a beszélgetéshez, amit Eist, Visszegerd és Erszényes folytatott Pavetta hallgatag és álmos közreműködésével. Drogodár félretette lantját és bepótolta késedelmét az evésben. Haxó nem volt beszédes. A megjegyezhetetlen nevű vajda minden bizonnyal hallott már négy tülk ügyes-bajos dolgairól, mert udvariasan megkérdezte, hogy fialnak a kancák. Geralt erre azt felelte, hogy sokkal jobban, mint a mének. Nem volt benne biztos, hogy a férfi megértette a tréfát, de a vajda nem kérdezett többet. Erszényes szemei szüntelen a vaják pillantását keresték, de a morzsák nem mozdultak meg többé az asztalon. Krahan Krayt egyre jobban összemelegedett a stepri fivérekkel. A harmadik, legfiatalabb már használhatatlanná vált, miután korábban tartani próbálta az ivásban az iramot, amit Drake Bondul diktált. A Skaldnak viszont úgy tűnt, meg sem kottyant a verseny. Az asztal végén összesereglett fiatalabb és kevésbé jelentős, kissé becsípett ispánok hamisan énekelni kezdték a közismert dalocskát a szarvas kis kecskegidáról és a bosszú szomjas, tréfát nem értő asszonyságról. A bongyor szolga és az őrség Cintra aranykék színeit viselő kapitánya Visszegerdhez rohant. Az udvarnagy összeráncolt homlokkal hallgatta végig a jelentésüket, aztán felállt és a trón mögé húzódva, mélyen előrehajolva odasúgott valamit a királynénak. Kalente egy gyors pillantást vetett Geráltra, aztán röviden, egyetlen szóval válaszolt. Visszegerd még jobban előrehajolt, és ismét súgott valamit. A királyné szúros tekintettel nézett vissza a férfira, majd egyetlen szó nélkül a trónszék karfájára csapott. Az udvarnagy meghajolt, és kiadta a parancsot az őrség kapitányának. Geralt nem hallotta, mi is volt a parancs. Észrevette azonban, hogy erszényes nyugtalanul mozgolódva Pavettát figyelte, aki mozdulatlanul lehorgasztott fejjel ült. A teremben nehéz, fémes csengésű léptek zaja hallatszott, mely áttörte a lakomázók lármáját. Az asztalnál ülők felkapták fejüket és odafordultak. A közeledő alakot vaslemezekből és viaszos bőrből készült páncél borította. Előre domborodó, szögletes, fekete-kék zománcozott melvértje egészen a csatakötényig ért, ami alatt rövid combvértet viselt. Páncélozott karvértjéből éles acéltüskék meredeztek, kutyafejet formázó sisakrostéját pedig, mely sűrű rácsazattal függönyözte el arcát, szintén úgy vonták be a tövések, akár a gesztenye héját. A furcsa vendég zörögve és fújtatva közeledett az asztalhoz, ahol aztán a trónnal szemben mozdulatlanná merevedett. Nemes lelkű királyné! Nemes urak! Szólította meg őket a jövevény a sisakrosté mögül, miközben mereven meghajolt. Nézzétek el nékem, hogy megzavarom az ünnepi lakomát. A Sűn vagyok, Erlenvált szülötte. Üdvözlégy, Erlenvált Sűne, mondta lassan Kalente. Foglalj helyet az asztalnál. Cintrában minden vendégnek örvendünk. Köszönöm, királyné. Erlenvált Sűne újra meghajolt, melléhez érintve vaskesztyűbe burkolt öklét. Azonban én nem vendégként érkeztem Cintrába, hanem fontos ügyben, mely nem tűr halasztást. Ha Kalente királyné felhatalmaz erre, rögtön elővezetném az ügyemet, és nem fecsérelném a jelenlévők idejét. Erlenvált Sűne! Szólt szigorúan a királyné. Bármi dicséretre méltó is aggodalmad az időnket illetően, nem ment fel a tiszteletlenség vádja alól. Márpedig tiszteletlenség vasrostény mögül szólni hozzám. Vedd hát le sisakod! Valamiképp túltesszük magunkat az idő elvesztésén, amit eme cselekedeted okoz. Az arcom, királyné, egyelőre rejtve kell maradjon. Engedelmeddel. Az egybegyűltek felől bosszú zöre és morgolódás hallatszott, amit itt-ott fogak között átszúrt átkozódással igyekeztek nyomatékosítani. Erszényes lehajtott fejjel hangtalanul mozgatta ajkait. A vaják érezte, ahogy az ige egy pillanatra villamossággal töltötte meg a levegőt, és megmozdította a medálját. Kalente hunyorogva a Sűnt nézte, miközben ujjaival a trón karfáján kopogtatott. Engedélyezem, mondta végül. Szeretném azt hinni, hogy az ok, amely erre indít, valóban fontos. Mondd hát, mi szél hozott arc nélküli Sűn. Engedélyet köszönöm, felelte a jövevény. De mivel nem tűrhetem, hogy tiszteletlenséggel vádoljanak, el kell mondanom, hogy lovagi esküm vezet. Nem fedhetem fel az arcomat, mielőtt az óra éjfélt ütne. A királyné egy hanyag kézmozdulattal tudatta, hogy elfogadta a magyarázatot. A Sűn tüskés páncélját zörgetve előrelépett. 15 évnek előtte, harsogta, hitvesett Kalenté asszony, Rögner király, eltévedt a vadászatban Erlenvált földjén. Elhagyatott utakon cikázván lováról szakadékba zuhant, és lábát ficamította. Ott feküdt a szurdok mélyén, és segítségért kiáltozott, amire nem felelt más, csak a vipera sziszegése és a közelgő vérfarkasok visítása. Bizonyára oda lett volna, ha nincs a segítség, amelyben ott részesedett. Tudom, hogy így történt, erősítette meg a királyné. Ha magad is tudod, úgy vélem, nem lehetsz más, mint aki annak idején segítséget nyújtott. Úgy van. Kizárólag a segítségemnek köszönhetően térhetett vissza a várba éppen és egészségesen hozzád, királyné. Hálával tartozom hát néked, Erlenvált Sűne. Hálám azonban nem kisebbíti a tényt, hogy Rögner, szívem és ágyam ura már eltávozott e világból. Szíves örömes megkérdezném, mi módon mutathatnám ki irántad hálámat, de félek, hogy a nemes lovagot, akit lovagi esküje köt, és kinek minden tettét a lovagi törvény vezényli, megsérthetem e kérdésemmel. Mert hogy felteszem a segítség, melyben a királyt részesítetted, nem volt érdek nélküli. Jól tudod, királyné, hogy nem volt érdek nélküli. Azt is tudod, hogy épp a jutalmamért jöttem, amit a király élete megmentéséért cserébe nekem ígért. Ó, igen? Kalente elmosolyodott, de szemében zöld tűz lobbant. Találtál hát a szurdok mélyén egy királyt, aki fegyvertelen volt és sebesült? Mérges kígyók és más rémségek martaléka, és te csupán akkor, amikor jutalmat ígért, siettél a segítségére? És ha nem akart, vagy tudott volna neked jutalmat felajánlani, magára hagytad volna, és én a mai napig nem tudnám, hol fehérednek a csontjai? Ó, mi nemes! Persze minden bizonnyal akkor is valamiféle különös lovagi eskü irányította a tetteidet. Az összegyűltek moraja egyre hangosabbá vált. Ma pedig a jutalmadért jöttél, Sűn, folytatta a királyné egyre vészjóslóbb mosollyal. 15 év után bizonyára kamatot is vársz, amely felgyülem lett az évek alatt. Ez nem egy törbank, Sűn. Azt mondod, Rögner jutalmat ígért neked? Mit sem ér, ha egyszer nehéz volna ide rángatni, hogy megfizesse neked? Talán egyszerűbb lesz téged utána küldeni, egyenest a más világra. Ott majd megegyezhettek, ki, kinek, mivel is tartozik. Túlságosan szerettem ahhoz a hitvesem, Sűn uram, hogy többé ne gondoljak arra, elveszthettem volna már akkor, 15 évvel ezelőtt is, ha nem áll le veled alkodozni. És ez a gondolat nem kelt bennem különösebben baráti érzelmeket irányodban. Tisztában vagy vele, állarc mögé bújt jövevény, hogy ebben a pillanatban itt, Cintrában, a váramban és a hatalmam alatt pontosan olyan tehetetlenül állsz a halál kapujában, mint annak idején Rögner a szakadékban? Mégis mit ajánlasz fel nekem? Milyen árat, miféle jutalmat, ha megígérem, hogy élve elengedlek? Gerált nyakában a medál megrezdült és remegni kezdett. Amikor a vaják gyorsan erszényesre pillantott, annak átható, de láthatóan nyugtalan tekintetével találkozott. Gerált finoman a fejét csóválta, kérdően felhúzva szemöldökét. A druida is ellenkezett, bongyor szakállát alig észrevehetően megmozdítva Sűnre mutatott. Gerált nem volt biztos benne. Szavaidnak, királyné, szólt a Sűn. Az a célja, hogy megrémisszenek, és az, hogy haragra gerjesszék az itt összegyűlt nemes urakat, és megvetésre szépséges lányodat, Pavettát. Ám mindenek előtt, a te szavaidban nincs igazság, és te jól tudod ezt. Más szavakkal hazudok, mint a vízfolyás. Kalente ajkára rendkívül csúf grimasz kúszott. Jól tudod, királyné, folytatta tántoríthatatlanul a jövevény, mi történt annak idején Erlenwaldban. Tudod, hogy Rögner megmenekülvén saját maga, szabad akaratából tett esküt, hogy megadja nekem, amit csak kívánok. Tanúmul hívom mindnyájatokat arra, amit most mondok. Amikor a bal szerencsés kalandból megmenekült a király, akit a kíséretéhez vezettem, másodszorra is megkérdezte, hogy mit kívánok. Válaszoltam. Azt kértem, adja nekem azt, amit otthon hagyott, amiről nem tud, és amit nem vár. A király megesküdött, hogy így lesz. És amikor visszatért a kastélyba, téged talált, Kalente, gyermekágyban. Igen, királyné. 15 évet vártam, és a jutalmam kamata egyre nőtt. Hogyha ma a szép Pavettára pillantok, tudom, hogy megérte várnom. Uraim és lovagok, nem egy közületek azért érkezett Cintrába, hogy elnyerje a királylány kezét. Azt kell mondanom, hogy hiába jöttetek. Születése napjától fogva a királyi eskü hatalma révén, a szép Pavetta csakis az enyém. Felbojdultak a vendégek, volt, aki kiabált, volt, aki káromkodott, más valaki az edényeket felborítva öklével verte az asztalt. A strepti derzsidom kirántotta a kést a bárány pecsenyéből és hadonászni kezdett vele. Krachan Krayt előrehajolva láthatóan azt próbálgatta, ki tud-e szakítani egy deszkát az asztal keresztlábából. Ez hallatlan! Üvöltött visszegelt. Hol vannak a bizonyítékok? Mi a bizonyítékod? A királyné arca, kiáltotta a Sűn előre nyújtva páncélkesztyűs kezét, a legjobb bizonyíték. Pavetta mozdulatlanul ült, nem emelte fel a fejét. A levegő valami nagyon különös dologgal telt meg. A vaják medálja egyre rángatózott láncán a zeke alatt. Látta, ahogy a királyné intésével magához hívja a trón mögött álló apródot, és suttogva rövid parancsot ad neki. Geralt nem hallotta, mi is volt az, de gondolkodóba ejtette, hogy a fiú arcára csodálkozás ült ki, ahogy az is, hogy a parancsot meg kellett ismételni. Az apród elszaladt a kijárat felé. Az asztal körül nem szűnt a zsibongás. Ace Tursach a királynéhoz fordult.
Kalanté, mondta nyugodtan. Igazad beszél?
Még ha igaz is, bökte oda az ajkát halabdáló királyné, miközben zöld válszalagját rángatta. Mi van akkor?
Ha igazad beszél, húzta össze Ace a homlokát, az ígéretet meg kell tartanod.
Valóban? Értse úgy? Kérdezte a szigetlakó komoran, hogy minden ígéretedet épp így szabadon kezeled? Köztük azokat is, melyek olyan jól az emlékezetembe vésődtek? Geralt, aki sosem gondolta, hogy valaha is milyen elpirulva, könnyes szemmel és reszkető ajakkal látja Kalantét, alaposan meglepődött. Ezt, suttogta a király. Az egészen más dolog.
Valóban.
Hely, te kutyafajzat! Fakadt kiváratlanul Krachenkreit, ahogy felpattant székéből. Ha az utolsó eszementet, aki azt állította, hogy valamit hiába tettem, a tarisznyarákok tépték szét az állenkerőből fenekén. Nem azért hajóztam ide Skellige-ből, hogy üres kézzel térjek vissza. Vetélytársakadt a jó édesanyját. Hova? Hozza valaki a kardom, és azonnal adjatok vasat annak a fajankónak is. Rögtön meglátjuk ki a...
Talán itt most abba hagyhatnád, Krach?
Vetette oda csípősen Ace-t, aki mindkét öklével az asztalra támaszkodott.
Drake Bondu, mostantól te vagy a felelős a királyi unokaöcséd viselkedéséért.